nincs időm, elfáradtam, elegem van, fel akarok mondani, mindent nekem kell csinálni, elváljak, azt érzem, hogy vissza kell töltődnöm, mit csináljak most? Ugye ezek a kiégés talán leggyakrabban kiégés állapotban lévő embereknek talán leggyakrabban feltett kérdései, és azt gondolom, ez egyik legfontosabb téma, ha valaki nagyon maximalista, ha valaki túl sokat dolgozik, vagy valaki úgy érzi, hogy most már elfáradt, és nem találja a kiutat. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy a mai napon meghívom vendégként Bíró Bence Péter pszichológus mentorunkat, akivel a kiégésről fogunk beszélgetni. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, örülök, hogy ma is itt vagytok velünk.
Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlök én is mindenkit a kamerák mögött.
Egy pár szóba bemutatnám nektek Bencét. Bencének két sikeres könyve van. Az egyik ezek közül a Business Burnout Biblia, amit nem más, mint Bagdi Emőke ajánlott, és azt mondta róla, hogy ez az egyik legjobb magyar nyelven írott anyag. De van egy másik könyved is, az Eredmények, amit én imádok, egyébként nagyon szerettem olvasni, amit pedig Feldmár András ajánlott. Bence pszichológust, és több mint 1300 kutatást olvasott végéhez, több mint 2 évig tartott, amíg ez a könyv megszületett, és a mentorklubban is tart nálunk tréningeket legközelebb május 26-án kiégés vagy álommunka címen, és több oktatóanyaga is készült nálunk, az egyik a kiégésről, a másik pedig az eredményekről. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és az első kérdésem igazából az lenne, hogy látod, hogy a jelenlegi élethelyzetben az emberekre, ami hatást gyakorol az infláció, a mostani gazdasági helyzet, mennyire befolyásolja azt, hogy könnyebben kerülnek kiégés közeli állapotba?
Nagyon jó a kérdésed, és tetszik is itt már rögtön az elején, mert hogy a kiégésre mit szoktunk gondolni? Azt, hogy ha mondjuk január 1-e van, vagy hétfő van, akkor úgy kéne bemennünk a munkahelyünkre, hogy már fel vagyunk töltődve, és fantasztikus rengeteg energiánk van. Csak az a helyzet, hogy ahogy évről évre változnak a folyamatok körülöttünk, a szervezetünk az nem arra van beállítódva, hogy innentől kezdve, hogy oké, 8-tól kezdődik a kiégés, esetleg a munkahelyemen is délután már nem hat rám ez a stressz, hanem ez egy nagy-nagy rendszernek az eredménye, aminek nagyon-nagyon sok hatás az összetevői között áll, mint egy nagy egyenlet, ezt úgy lehet elképzelni. És ugye a kiégés az általában a krónikus stressznek a hatása, amit nem nagyon tudtunk feloldozni magunkból. A legtöbb esetben ez a munkahelyből fakad, tehát a WHO-nak a definíciója alapján ez a munkahelyre vonatkozik, és sokan felszoktuk tenni ezt a kérdést, hogy ki lehet égni akár a házasságban, vagy a gyereknevelésben. Persze ott is megjelentnek hasonló dolgok, de maga a kifejezés eredetileg a munkahelyre vonatkozik, de mégis az embernek a stresszrendszere az nem nagyon tud különbséget tenni a között, hogy most éppen a főnökömmel van egy konfliktusunk, vagy a párommal, vagy éppen amihez kell aggódnom, hogy akkor mennyibe kerül a trapista sajt, vagy éppen az, hogy most akkor hogy lesz ez a háborús helyzet, tehát hogy annyira sok minden történt itt az elmúlt években, amit nem tudunk kitörölni sajnos, és ezek mind-mind hozzáadtak ahhoz, hogy az általános közhangulat és a mi hangulatunk is az, igazából a biológiai rendszerünk az mennyire van megterhelve most éppen.
Először is azt szeretném tisztázni veled, hogy mi az a kiégés, mit nevezünk kiégésnek, és egyáltalán hogy ismerhetjük fel az első jeleit magunkon?
Oké. Több részre bontanám a kérdést, ennek van egy ilyen WHO szerinti definíciója, ami a tankönyvi. Itt 3 részt különböztet meg a WHO, hogy ez a 3 dolog egyszerre fennáll, és régen nem volt mindig így, hanem csak az elmúlt időszakban egyre inkább rosszabbá váltak ezek a tünetek, akkor nevezzük ezt kiégésnek. Ez a 3, ez a tartós testi-lelki kimerültség. Kiemelem azt, hogy tartós, tehát hogyha most valaki, nem tudom, egy nap fáradtnak érzi magát, az önmagában még nem kiégés. De az, hogy ez hétről hétre egyre rosszabb, és nem múlik el, akkor ez valószínűleg megjelenhet. Tehát megjelent a gyanú, hogy ez kiégés lehet. A tartós testi-lelki kimerültség ezek mellett egy érzelmi eltávolodás a munkától. Tehát azok az emberekben, akiknek megjelenik a kiégése, kicsit az az érzés jelenik meg sokszor, hogy oké, valahogy bármit, csak most ezt nem akarok ezzel foglalkozni. Van, akinek fizikai tünetei lesznek, esetleg hányingere vagy fejfájás, amikor belegondol a munkába. Tehát ez a második része. A harmadik az pedig egy ilyen teljesítménycsökkenés, hogy nem elég az, hogy alapvetően nincs kedvem dolgozni, és tök fáradt vagyok, már nem is tudom ugyanazt a teljesítményt hozni, mint mondjuk x idővel ezelőtt. Ha ez a 3 dolog egyszerre fennáll, azt nevezi a WHO kiégésnek. Na most én ezt leszoktam egyszerűsíteni, mert sokfajta definíció létezik. hogyha ezt meg akarjuk fogni, akkor én azt mondanám, hogy az embernek van egy olyan érzése, hogy valami nem oké. Tehát valami nem oké, és leginkább ez a munkahely környékén jön fel. Régebben szerettem a munkámat, de valahogy van egy ilyen ellenérzésem most, és nem tudom azt valahogy kihozni magamból. Tehát önmagában nehéz magunkon ezt diagnosztizálni, de sok-sok más tünete is lehet, például erre biztos eltérünk, hogy akár az alvási nehézségek, a fejfájás, a szédülés, tehát sok olyan tünet van, ami igazából jelezhet nekünk, hogy itt azért problémák lehetnek.
És ebben az állapotban vajon visszafordítható-e, vagy ilyenkor általában, ha a munkához köthető a kiégés, akkor pályát kell módosítanunk, vagy milyen úton induljunk el, hogy újra lendületbe tudjunk kerülni?
A nagyon-nagyon jó hírem az, hogy van megoldás ilyenkor, és nem szükséges minden esetben pályát módosítani, tehát ezt nagyon fontos kihangsúlyoznom. Ennek nagyon remélem, hogy ebben majd részletesebben is bele fogunk menni, de nagyon röviden azt mondanám, hogyha az ember, van ez a mondás, hogy ha én elmegyek egy másik munkahelyre, magammal viszem oda is. Tehát valószínűleg, hogyha én esetleg túlvállaltam magam, vagy nehezen tudtam nemet mondani, vagy nem tudtam jól beosztani az időmet például, akkor könnyen lesz, hogy a következő munkahelyemen is ugyanúgy előbb-utóbb el fogok fáradni, és ezzel tipikusan találkozom az ügyfelem esetében, ritka az, hogy maga a munkahelyre fájtásán a probléma. De az a jó hír, hogy alapvetően a kiégés nem olyan, mint a villanykörténő, hogy kiéget, kidobom, veszek egy másikat és becsavarom azt, hanem ez visszafordítható, és minél hamarabb észrevesszük, minél hamarabb elkezdünk vele foglalkozni, annál könnyebben fog ez megvalósulni. Ami nagyon fontos, hogy ne azt várjuk el magunktól, hogy egy-két nap alatt ez megvalósul. Tehát, hogyha az elmúlt 10 évenben nagyon-nagyon kimerültem testileg, lelkileg, akkor ne egy hét horvátországi nyaralástól várjam azt, hogy akkor ez most minden a helyre fog kerülni. De valószínűleg intuitív az, hogy mi a megoldás a kiégésre, tekintve, hogy túl nagy volt a stressz, valahogy ezt a stressz meg kéne oldanunk, hogy kivezessük magunkból, és sok-sok jó impulzus érjen bennünket, hogy ez a fajta érzelmi raktárunk, ami kimerült, ezt vissza tudjuk tölteni.
Az érzelmi raktár újra töltése, ez nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a kiégést az okozza, hogy nem tudunk nemet mondani. Mennyire fontos szerinted ezeknek a határoknak a meghúzása az életünkben?
Tipikusan az merül fel, azoknál a leggyakoribb a kiégés, akik alapvetően egy ilyen érzelmi érzékenységgel rendelkeznek. Tehát ugye van egy genetikai eleme abban, hogy ki mennyire jól bírja a stresszt. Ez önmagában adottság, tehát nem tehetünk arról, hogy milyen génekkel születtünk, azon viszont tudunk változtatni, hogy felnőtt ki, milyen szokásaink vannak. És amit mondasz, az a határoknak a meghúzása, például a munka magánéletnek a határának a kijelölése, hogy nem az van, hogy este 11-kor is e-mailekre válaszolok, az nagyon sokszor a kiégést azt csökkenteni tudja, vagy alapvetően segít megúvni magunkat a kiégéstől. Ez egy ilyen határ. Vagy ha már azt érzem, hogy túl sok mindent lakott rám a főnököm, és félek attól, hogy mi lesz akkor, hogyha nemet mondok neki, akkor megint csak jó lehet ezt időnként gyakorolni. Persze mindenkinek más a helyzete, és nem azt mondom, hogy ez az egy dolog fog számítani, de a határok azok rengeteget számítanak ilyen szempontból. A másik ilyen határ, hogy hol vannak az én határaim, tehát hogy hol van az, ami még belefér az én teljesítő képességembe. És ennek nagyon nagy szerepe van a gyermekkornak abban, hogy ebben felnőttként hogyan tudunk ebben helytállni, mi az, ami nekünk természetes vagy ösztönös, mire mondunk igent vagy nemet. De aztán nagyon sokat tudnék erről beszélni, és kérlek, hogy kérdezz azt, ami téged érdekel itt.
Nagyon-nagyon sok kérdésem lenne még erről. Már említetted a work-life balanszot, a határokat is, de van egy tipikus, a nemetmondás képességére kezdenék még visszautalni egy picit, hogy azt érzem, hogy sokszor azért nem mernek nemet mondani az emberek, mert van egy ilyen érzés bennük, hogy mi lesz akkor, hogyha nem csinál meg azt a munkát, hogyan engedjem el azt, hogy hát mi fog történni akkor, hogyha nincs kész a munka. Ezt hogyan érdemes fejben kezelni?
Nagyon jó kérdés, valószínűleg, hogyha 2 évvel ezelőtt találkozunk, teljesen más válaszoltam volna rá, mert erre vannak gyors válaszok. Tehát gyors válaszok, hogy racionálisan mérlegeljünk, hogy mire számíthatunk valószínűleg. De a legtöbb esetben nem a racionalitásra van a probléma, meg nem arra van szó, hogy ne tudnánk ezt racionálisan, hogy nem biztos, hogy nagy katasztrófa lesz, de mégis félünk ettől, mégis nem tudjuk ezt kimondani, hogy ezt nem vállalom el, vagy visszaadnám ezt. Nagyon sokszor azt érdemes átgondolni, hogyha én nagyon félek ma felnőttként nemet mondani bizonyos feladatokra, akkor az nem biztos, hogy csak a konkrét munkahelynek köszönhető, hanem lehet, hogy korábban nekem rengeteg hasonló élményem volt, például felnővés közben. Apának, anyának mondhattam a nemet, teljesen oké volt, azt mondja, hogy persze nyugodtan mondj nemet, minden oké, nagyon szeretünk téged. Vagy az volt, hogy akkor kiabáltak velem, mérgesek voltak, vagy problémák voltak ilyenkor. Hogyha nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy ha én nemet mondok, akkor bántanak engem, vagy rossz élmények érnek, akkor felnőttként így ösztönösen óckodni fog, félni fog a nemetmondástól, mint a tűztől. És azt érdemes ilyenkor átgondolni felnőttként, hogyha még munkahelyhelyzetben nehezen tudok nemet mondani, akkor ha egy serpenyőre tennénk, egy ilyen mérlegre tennénk ezt a dilemmát, akkor hány százalékban szól ez arról, hogy milyen élmények értek régen, és hány százalékban szól ez a jelen pillanatról? Érdemes elkülöníteni, hogy valójában ez a félelem, a nemetmondást, ez arról szól, hogy régen nagyon-nagyon sokszor bántottak ilyenkor, vagy ez most arról szól, hogy a főnököm ténylegesen egy ilyen nagyon-nagyon könyörtelen személy, például akinek nemet lehetne mondani. Illetve, hogyha az utóbbi fennáll, akkor is ott van a lehetőség, hogy érdemes nekünk egy életen át rettegni ettől a főnöktől, vagy éppen fokozatosan kifejezni azt, és hozzászoktatni a főnököt is ahhoz, hogy nekünk is vannak határaink. Esetleg mondjuk egy nagyon jó kurzus segítsége a munkahelyet váltani, vagy máshol pályázni, ha nem kell rettegni annyira a főnöktől. Tehát alapvetően nem vagyunk annyira beragadva egy pozícióba, mint amennyire az ösztöneink és az érzéseink súgnák.
Picit benne van szerintem az is, hogy akkor vagyok jó, akkor vagyok szerethető, hogyha teljesítem az elvárásokat. És ezt nagyon belém neveli az iskola, belénk nevelik a szülők is. És gyakorlatilag képesek vagyunk talán háttérbe szorítani önmagunknak a szeretetét, önmagunkkal való törődést azért, hogy másoknak megfeleljük. És talán ilyenkor is bomlik fel a saját életünkben is a work-life balance. Tehát túl sok, elkezdünk munkamániások lenni. Mit tehetünk azért, hogy tudatosan odafigyeljünk arra, ha még nem égtünk ki, és nem volt ilyen élettapasztalatunk, de meg szeretnénk előzni ezt, mert tudunk erről, hogy ez a munka-magánélet egyensúly, ez rendbe kerüljön. Mit tehetünk úgy igazán? Milyen módszerek vannak erre?
Én azt a kérdést tenném fel magamnak, hogyha elképzelem ugyanezekben a kihívásokban egy kedves barátomat, akkor valószínűleg ő ezt jobb írná, vagy elfáradna ebben a kihívásban. Most mondok egy konkrét példát. Tegyük fel, hogy van valaki, akinek otthon van mondjuk egy építkezése, két gyereke van, éppen mondjuk fel kell készíteni őt egy érettségire, és mellette lehet, hogy még egy vállalkozást is vezet valaki. És ezt a sok mindent egyszerre csinálja, aki ebben bele van szokva, mint a hal a vízben, megszokta, hogy neki ez a természetes közege. Észre se veszi, hogy ez mekkora nyomás. De hogyha beleképzelünk abba, hogy akkor a Pisti barátomat, hogyha beleraknánk ebbe a helyzetbe, hogy ő neki ennyi mindent kéne csinálni, mi az, ami eszünkbe jut először? Az, hogy ezt tök jól bírná, könnyedén venné, hogy ő aztán nagyon-nagyon elfáradna benne. Tehát ha beleképzelünk más embereket a mi helyzetünkbe, akkor vajon neki ez könnyen menne, vagy nagyon megterhelő lenne? Szerintem ez segíthet abban, hogy el tudjuk dönteni, hogy nekünk, amit csinálunk, az igazából mennyire megterhelő, hogyha mi ezt nem is érzékeljük magunkon. A másik az, hogy nagyon sokszor a környezet az ilyenkor szokott adni visszajelzéseket, hogy figyelj, mert hogy bírod ezt a sok mindent, és ilyenkor nagyon sokszor legyintünk, hogy ja, ne viccelj, mert ez teljesen alapvető, hát sokkal többet is kellene, mert hát volt már, amikor jobban is ment ez. Érdemes ilyenkor mégiscsak megfontolni azt, hogy mit mond a környezet, hogy ez tényleg sok-e. Illetve érdemes odafigyelni akár a testünknek a jelzéseire is, mert amikor már esetleg az alvásunkkal problémák vannak, vagy hétvégén is nehezen tudunk összpontosítani a pihenésre, egyre kevésbé tudjuk megtapasztalni már azokat az ilyen felszabadult pillanatokat a szabadidőnkben, nehezen tudjuk letenni a munkát, és elalvás előtt is agyalunk, vagy esetleg felébredünk éjszaka, akkor már érdemes lehet elgondolkodni rajta, még ha nem is vagyunk kiégve, hogy érdemes egy picit talán szünetet tartani, vagy átpriorizálni mindennapjainkat.
Akkor nagyon figyeljünk a bennünk lévő piros felkiáltó jelekre, hogy most valamin változtatni kell, mert ez nem teljesen jó. Volt még nem olyan régen egy olyan mondatot, hogy gyerekkorunkból hozunk dolgokat, és gyakorlatilag ezt felnőttként, amikor éppen kiégés állapotban vagyunk, szerintem a legritkább esetben gondolunk arra, hogy ennek az egésznek a gyökere valahonnan önmagunkban ered, ahogy mi felnőttünk, ahogy szocializálódtunk, ahogy nekünk milyen barátaink voltak. Érdemes-e ezzel, ezt fel tudjuk-e magunk ismerni, ha láthatjuk-e önmagunktól a nagy képet, vagy érdemes-e ezzel szakemberhez fordulni, és ha igen, akkor milyen módszerek vannak arra, hogy ezt valaki megmutassa nekünk.
Hát szeretem ezeket a nyílt és összetett kérdéseket, mert annyi felállt, hogy nagyon jó egyébként, és jókat kérdezel ebben a szempontból is. Szóval, hogy mikor kell szakemberhez fordulni?
Igen.
Én azt mondanám, hogy szakemberhez akkor forduljunk, amikor már nagyon egyértelmű, hogy nem tudjuk jól vinni a munkát, és már esetleg mondjuk az életkedvünk is így elkezd csökkenni, és úgy érezzük, hogy alapvetően nagyon nehéz ezt egyedül vinni. Szakemberhez fordulni alapvetően mindig célszerű. Tehát mindig tök jó, hogy az embernek van egy segítsége, de tudom azt, hogy nem mindenki teheti ezt meg, nem mindenki engedheti meg anyagilag, vagy fér bele esetleg az idejébe. Tehát olyankor, amikor megjelennek ilyen depresszióra utaló jelek, vagy nagyon erős testi fájdalmak vannak, vagy esetleg halucináció, vagy öngyilkos gondolatok felmerülnek, egyértelműen érdemes elmenni szakemberhez. Na most mikor érdemes a gyerekkorra figyelni? A gyerekkorral akkor érdemes foglalkozni, amikor a tüzet már előadottuk, tehát hogyha most egy krízis van, és azt érzem, hogy igazából már nem tudok bemenni a munkahelyemre, és nagyon-nagyon kimerült vagyok, és szédülök, és folyamatosan fáj a fejem, és hátfájásom van, és alapvetően bármit csak nem tudok, tehát konkrétan nem tudok dolgozni, ezért van ilyen, hogy ilyenkor érdemes egy picit eljutni abba az állapotba, hogy megnyugodjak, tehát onnantól, hogy mondjuk lehet, hogy egy hét kikapcsolódás, egy pici környezetváltozás, többet kirándulni, egy kicsit kevesebbet vállalni szabadidőben, feltöltődni, filmeket nézni, barátokkal találkozni, sportolni, esetleg szaunázni. Hogyha ezeket meg tudjuk tenni, és egy picit mondjuk csökken ez a fajta nagyon-nagyon erős belső kimerültség, akkor érdemesebb energiát tenni, mert a gyerekkorral történő munka az olyan, mint az edzés, hogy nagyon-nagyon megterhelő tud lenni, de kell pihenni közben. És az nem egyik pillanatra a másikra fog megtörténni, hogy az ember elolvas egy könyvet, vagy elmegy a szakember, azok elmondja azt, hogy na hát neked anyukáddal volt itt egy traumád, mert hogyha mi bele is akarunk menni, és át akarjuk ezt dolgozni, az olyan lesz, mint egy maratonra való felkészülés. És az ember le tudja futni ezt a maratont, akkor lesz egy sikerélménye a végén, de az rengeteg idő, munka és fáradtság. És ugye kell egy kis idő, hogy regenerálni tudjon az ember, mert ez megterhelő tud lenni az ember ezzel foglalkozom, de meg tudja érni hosszú távon. Tehát vannak rövid távú tünetcsökkentők, meg ez a hosszú távú megoldások a kiégésre. A rövid távú tünetcsökkentőket például a könyvben vagy a kurzusban, a Gerilla Mentor Klubban belül elérhetik a kedves nézők, de a hosszú távú dolgokra szerintem érdemes ezen ismeretbe belenézni ebben, hogy milyen tapasztalatink voltak akár gyermekkorban.
Mennyire tudnak nekünk segíteni netes kiégési tanácsok?
Hát szerintem erre mindenki meg tudja válaszolni magának ezt a kérdést. Azért mondom ezt, mert hogy alapvetően ezek a dolgok, hogy pihenni kéne, vagy hogy szórakozni, vagy barátokkal lenni, vagy sportolni, ez nem újdonság. Tehát, hogy valószínűleg erre az emberek többséget az tudna figyelni, csak valamiért mindenkinek olyan bonyolult élethelyzete van, hogy nehéz ezt beépíteni. Vagy lehet, hogy tudjuk, és már be is építettük, de valami más az, ami elveszi tőlünk az életkedvet. Most mondok egy példát, nekem volt egy ilyen személyes élményem, amikor nekem a kiégése a legrosszabb ponton volt, akkor 10 kilót fogytam abból, ami most így jelen van, akkor nekem a legtöbbet egy költözés segített. És azért a költözés az önmagában nem szerepel a netes kiégési tanácsok között, viszont az akkora stressz adott rám az a fajta környezet, ahol én akkor laktam, hogy önmagában a költözés által gyakorlatilag a szünetének jelentős része az enyhülni tudott. Egy nagyon-nagyon jó tanács minden hallgatónak és nézőnek, hogyha fog egy papírt és egy tollat, vagy akár egy számítógépet, hogyha valaki jobban szeret jegyzetelni, és írja ki magába azt az összes dolgot, ami nagyon-nagyon nyomásztja, és úgy érzi, hogy elveszi az ő energiáját. Mi az, ami stresszel? Ezután tegyünk mellé egy számot, hogy mondjuk 1-től 10-ig ez mekkora hatással van ránk, és próbálj meg azzal foglalkozni, mert a legnagyobb hatással van ránk. Mert hogy persze az interneten fel lehet, hogy tanácsokban elmondják, hogy kéne sportolni, de a legtöbb embernek azért nem arról van szó, hogy ne sportolni, és akkor emiatt lenne kiégve, hanem van valami az életében, ami nagyon nehéz számára. Ez lehet egy nagyon nehéz párkapcsolat, ez lehet egy problémás, vagy mondjuk egy beteg gyermek, vagy nagyon sok minden más is. És hogyha ezeket szépen fokozatosan meg tudjuk oldani, akkor csökkenni szokott általában bennünk a kiégésnek a nyomása, vagy az a stressz, ami egyébként elvezetne később a kiégéshez.
Nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy stresszes az életük, és a könyvedben is van egy ilyen idézet Irving Yalomtól, hogy sokkal könnyebb másoknak engedelmeskedni, mint magunknak parancsolni. És valahogy ez a gondolat a vállalkozókhoz kapcsolódott abban a formában, hogyha nagyon sok munkavállaló azt gondolja, hogy ha maga ura lenne, akkor ő azt csinálna, amit akarna, tehát nem lenne gond az életében. Ezzel szemben én nagyon sok vállalkozó ismerősöm között azt látom, hogy sokkal stresszesebb az életük. Mit gondolsz, és ebben a könyvben nagyon sok vállalkozónak is adsz tanácsot a kiégés kapcsán, hogy miért van az, hogy ez, azt gondolnánk, hogy egy vállalkozó a saját maga ura, és ő nem ég ki, ezzel szemben nagyon sok vállalkozó kiég, és elég stresszes életet él. Tehát az, hogy önmagamnak parancsolok, az még nem mentesít attól, hogy ne éljek stresszes életet.
Hát azt szokták mondani, hogy a legrosszabb rabszolgahajcsal az a fejünkben él ilyenkor, és hogy alapvetően, amikor valaki vállalkozóvá válik, akkor nincs az, hogy vége van a munkaidejének, hanem ez a belső hajcsár, ez nem hagy neki pihenőt egy pillanatig sem van a folyamán a legtöbb esetben. Persze vannak olyan emberek, akik kevésbé lelkismeretesek és könnyebben tudnak ellazulni, de tipikusan ők ritkábban lesznek olyan vállalkozók, akikre most itt utaltunk itt a beszélgetésben. Ami érdekes, és ami szerintem igazából kutatásokkal is egybefügg, meg szerintem sokan tudnak ezzel kapcsolódni, hogy minél több szerepben kell egyszerre helytállni, annál nagyobb a nyomás rajtunk, és minél nagyobb a nyomás, annál nagyobb az esély a kiégésnek. A vállalkozós példánál maradva, hogyha most eddig egy multinál dolgoztam, és ott volt valaki, aki HR-es, volt valaki, aki logisztikával foglalkozott, volt marketinges, volt, aki könyveléssel foglalkozott, meg volt, aki a vezetéssel, stb. Ez a sok-sok szerep, ez külön volt választva. És nekünk elég volt egy dologgal foglalkozni, mert akkor is megvoltak a nehézségei ennek. Ha most én kilépek és egy vállalkozást indítok, az elején biztosan, de nagyon sokszor még a következő 10 évben is, nem csak egy szerepben kell helytállnom, hanem egyszerre 10-15 vagy 20 munkakörben, ami egyszerre fog minket 20 irányban széttépni. És ez azért elég nehéz élmény érzelmileg, tehát önmagában nagyon sokszor, hogyha felelősségünket valahogy csökkenteni tudjuk, vagy az, hogy praktikusan csökkentjük a felelősséget, akár azzal, hogy felveszünk egy alkalmazottat, vagy a munkahelyünkön megbeszélünk, hogy bizonyos típusú feladatokat egy kollégán fog csinálni, az nagyon sokat tud segíteni. A másik oldala ennek, amiben meg az önismeret, meg a pszichológia, vagy akár egy ilyen támogatást tud segíteni, hogy meg tudjuk különböztetni belül, hogy hol van az, amikor mi vállalunk felelősséget, olyat, amit nem kellene vállalni. Tehát ilyen például, amit most itt adáson beszélgetünk is ilyesmiről, hogy mondjuk gyereknevelés, és amúgy nekem vannak olyan ügyfeleim, ahol ez mondjuk egy aktuális probléma, hogy hol van az a határ, amikor nekem még felelősséget kell válnom a gyerekemnek a problémáiért, és hol van az, amire azt tudjuk mondani, hogy ez az ő dolga, mint amikor, tehát egy ilyen szimbolikus példa, mikor engedjük el mondjuk görkorcsolyázni a gyerekeket, hogy összetörik magukat, akkor nekünk nagyon meg kell óvni őket, és ne engedjük el, vagy a saját fájdalmukból tanuljanak. És ez az életnek a sok területére igaz, vagy a munkatársainktól, hogy mikor akár egy segítő szakmában, hogy mi az, amikor még felelősséget vállaltak a másik emberért, vagy a feladatokért, és hol van az, amikor az már nem az én dolgom lenne. Ha belül meg tudom engedni magamnak azt, hogy igazából ténylegesen azzal foglalkozzak, amire van ráhatásom, akkor sokkal előrébb tudunk kerülni, csak a legtöbb esetben ezt nem tudjuk jól belülni, és ezért jó, hogyha van egy külső nézőpont, aki tud nekünk ebben segíteni.
Ez mennyire jó, hogy amit mondasz, mert egyébként szerintem sok nő is ilyen millió ezer szerep konfliktusban szenved, de az, hogy delegálhatna, vagy átadhatna bizonyos feladatokat, az meg sem fordul a fejbe, holott igazából egy csomó stresszt tudna magáról letenni.
Így van.
Miért nem? Miért érezzük azt, hogy én nem engedhetem el ezt a feladatot? Hogy ez az én feladatom? Vagy lehet ezt valahogy felismerni, hogy hát igazából mi történne, ha átengedném?
Igen, az utóbbira válaszolunk. Van egy olyan kifejezés a pszichológiában, kicsit bonyolultan fog hangozni, de nagyon egyszerű a valóságban. Ezt úgy nevezik, hogy szisztematikus deszenzitizáció. Tehát lépésenként próbáljuk meg valahogy hozzászoktatni magunkat ehhez az új helyzethez. Értve ez alatt azt, hogyha mondjuk nekem van egy gyerekem, akit én nagyon-nagyon szeretek, de ott van bennem az, hogyha én vagyok a jó anyuka vagy jó apuka, akkor nekem kéne rávigyázni, és hogy nekem nem kéne, hogy zavaró legyen, vagy fárasztó legyen a gyerekem, mert ez én gyerekem. És egyébként meg milyen ciki lenne megkérni másokat, hogy segítsenek be a gyerekkel kapcsolatban. Tehát sokan ezt érzik belül. És emiatt van, hogy nem szólnak az anyósnak, vagy az apósnak, hogy vigyázzon a gyerekre, vagy nem kéri őket meg, mert nem akar őket terhelni, meg egyébként is lehet, hogy nem olyan tökéletes a viszony, meg hát lehet, hogy már volt rossz tapasztalat ezzel kapcsolatban, és akkor így nehezen kérünk segítséget, akár barátoktól, akár másoktól, mert azt érezzük, amit most mondtál is, hogy ezt nekünk kéne megoldani. Na most, hogyha apró lépésenként tudunk segítséget kérni ebben, ha másban nem, akkor mondjuk akár egy szülővel megbeszélve, hogy a külön foglalkozás, vagy az obiból hazafelé esetleg mi lenne, hogy egyszer én vinném őket, egyszer meg te hoznád őket, mind a kettőjüket például, az lehet, hogy már egy pici segítség, és szépen fokozatosan lehet, hogy egyszer mondjuk megkérjük azt, hogy egy délután elég egy órára át tud-e jönni mondjuk az anyós, hogy vigyázzon a gyerekre, vagy az após, vagy valaki, hogy segítsen nekünk. Vagy akár egy babysitter tud behívni a képbe, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy délután, egy hónapban vigyázzon a gyerekre. Mert az még talán egy kisebb lépésnek számít, mint azt mondani, hogy heti 5 délutánon keresztül valaki más segítsen be nekünk. És ahogy megszokjuk ezeket a terheléseket, ahogy a stressz is előbb korábban megszoktuk, és most már fel se tűnik nekünk az, ami régen mondjuk nehézség volt, ugyanezt is meg tudjuk szokni ilyenkor. Nem tudom, megválaszoltam
meg, a kérdést. Ahogy így beszélsz erről, én azt érzem, hogy az asszertív kommunikáció, az önérvényesítés egy kulcs szerepet játszik abban, hogy a kiégésünket tudjuk kezelni. Így van ez?
Nagy mértékben igen, viszont azt látom, hogy a szűk keresztmetszet az sokszor nem is feltétlenül csak az asszertív kommunikáció, hanem az, hogy belül megmerem-e magamnak engedni azt, hogy nekem nem kell mindent egyedül megoldanom. Mert nagyon sokan úgy vagyunk ezzel, főleg, hogy ez volt a tapasztalat, mert esetleg mondjuk anya vagy apa akár alkoholban érintett volt, vagy nem segített, vagy nagyon sok elvárást támasztott, vagy azt mondták, hogy oké, akkor fiatalon neked fel kell ülni, magadról kell gondoskodni. Ugye ez volt az alapélményünk, hogy nekünk kell mindent megoldani egyedül. És ez azért nagyon nehéz, mert felnőttként ebből a hozzáállásból, tehát nincs az, hogy nekünk sem végtelen a teljesítő képességünk. És hogyha mondjuk meg tudunk kérni valakit, hogy segítsen, az lehet, hogy egy ilyen szerepkonfliktust hoz fel bennünk, hogy azt érezzük, hogy én az az ember, aki meg tudja ezeket oldani, nem az, akinek segítségre van szüksége. És nagyon nehéz ez belőle küzdeni, és ha belőle ezt le tudjuk küzdeni, valójában ez lesz sokszor a megoldás, mert az asszertív kommunikációra nagyon jó tréningek vannak akár itt a Gerolda Mentor Klubban, és mindenkinek ajánlom, tehát hogy szerintem alapműveltség kellene, hogy legyen. Aki nem nézte meg, az sürgősen nézze meg.
Én így gondolom, hogy ez egyik legfontosabb képesség. Abszolút. A munkavilágában is.
Abszolút, így van.
Egy picit átkanyarodnék másik témára. Én már égtem ki, és én azelőtt égtem ki, mielőtt vezetővé váltam volna. Emiatt számomra egy kulcsfontosságú dolog lett, hogy a munkatársaimat megkíméljem attól, hogy ne égjenek ki. És mindent megteszek, hogy ne legyen hétvégén munka, vagy esti munka. Néha előfordul, de nagyon ritkán. Számomra ez nagyon fontos lett. De mit tapasztalsz, hogy állnak ehhez máshol, más cégek? Jellemzően már az, hogy figyelnek arra, hogy ne égjenek ki a munkatársak, és hogyha egy cég erre figyel, annak van előnye a cég számára is.
Abszolút, most, hogy beszélsz erről a témáról, vannak ezek a rajzfilmek, amikor így az embereknek a feje egy pirossá válik, és így elkezd gőzölögni, és a fülén ilyen gőzöl ki. Ez az érzésem van most itt belül, mert hogy ezt annyira sok hibát elkövetnek a cégek ezzel kapcsolatban. Egyébként jókosan csak az üzleti részét megnézzük ennek. Te fantasztikus, amit csinálsz, tehát ez példaértékű, mindenkinek ezt javasolnám, hogy ezzel a hozzáállással támogassa a munkavállalóit. De ha belegondolsz ebbe, mennyibe kerül egy kollégát betanítani, kiválasztani, megkeresni, hirdetéseket feladni, mennyi idő betelik, az mennyi költség, amit meg lehetne egyébként, tehát munkára lehetne fordítani. Szemben azzal, hogy mondjuk van egy kollégád, akire jó lenne, hogyha mondjuk picit jobban tudnánk vigyázni. Tehát lehet, hogy ez olyan, mint az aranytojás tojótyúknak az esete, hogyha levágjuk az aranytojás tojótyúkot, akkor alapvetően nem fog sok aranytojás tojni, és mire találunk egy újabb aranytojás tojótyúkat, az nagyon nehéz. Tehát tipikusan a legjobb gyakorlat erre az, hogy odafigyelünk, hogy a kolléga ne égjen ki. Tehát ennek üzletileg is nagy, tehát pénzügyileg kimutatható, hogy sokkal jobban megérje cégeknek, hogyha erre odafigyelnek. Mi a leggyakoribb hiba, amit el szoktak követni? Az, hogy azt a lovat, ami legjobban húz, azt terhelik a legjobban, azt ütik még inkább. Oké, hogyha a Marika elvégzi a feladatokat, és mondjuk minden hat időre kész, akkor itt van egy újabb feladat. És ugye cégvezetőként azért, tehát valószínűleg együtt egyetért tudunk érteni, hogy milyen jó lenne az, ha tényleg ilyen egyszerű lenne, hogy oké, kiadom a feladatot, tudom, hogy el lesz végezve, az profi minőségben el lesz végezve a munka. És hogy ösztönösen lehet az lenne bennünk, hogy jó, majd ő tud nekünk segíteni, még többet adnánk neki, és az mondjuk nekünk milyen jó lenne. De ezzel az a baj, hogy tipikusan az ilyen magasan teljesítő kollégák, azok lehet, hogy rövid távon nagyon-nagyon magasan teljesítenek, de előbb-utóbb, hogyha a kolléga éjfélkor is válaszol nekünk az e-mailre, mindent elvállal, és ösztönösen is nagyon sokat teljesítene, akkor nagyon hamar el fog jönni az a pont, akár néhány hónap alatt is, hogy ő nagyon hamar teljesen ki fog merülni. Vagy fizikailag és egészségügyi panaszai lesznek, vagy az lesz, hogy fel fog mondani a cégtől, mert nem bírja ezt a fajta terhelést, vagy az, hogy akkora hibákat követ el, hogy a cégnek egy hatalmas nagy ára lesz ennek az egész folyamatnak. Úgyhogy a legjobb dolog, amit tehetünk, az, hogy amit te is elmondtál, egyrészt az, hogy próbáljuk meg őket nem terhelni hétvégén, és a legfontosabb az, hogy oké, hogy elmondjuk azt neki, hogy fontos a munka-magánat egyensúly, de valójában mire kap ő dicséretet? Tehát mire kap ő dicséretet, és mire kap megrovást. Tehát, hogyha azt látjuk rajta, hogy oké, nem kéne hétvégén dolgozni, de megcsinálod hétvégén le a kalappal, annyira ügyes vagy, akkor neki ez egy megerősítés lesz, és ösztönösen abban az irányba fogjuk csábítani, hogy azért mégiscsak egy elvárás, hogy dolgozz hétvégén. Ha azt mondjuk neki, hogy figyelj, mondd, hogy megcsinálsz valamit hétvégén, akkor azt mondja, jó, köszi, de hogy ezt azért ne csináljunk ebből rendszert, hogy hétvégén sem, mert ez így nem lesz oké. Vagy azt mondja, hogy oké, hétvégén elmentünk kirándulni, nem tudom, Veszprémi várba, és akkor azt mondjuk, hogy na, milyen király, hogy akkor hétvégén kikapcsolódtál, szuper, és hogy milyen fajta visszajelzéseket adunk a kollégáknak, az fog hosszú távon oda vezetni, hogy a kultúrának a része lesz ez a fajta munka-magánat egyensúly, és a kollégák fenntartható módon ott lesznek velünk. Tehát figyeljünk oda azokra a kollégák, akik legjobban húznak, és próbáljunk meg akár egy picit visszavenni az ő terhelésük, amit ösztönösen magunkra vállalnának.
Én azt gondolom, hogy ebben abszolút igazat adok neked. A fluktuáció gyakorlatilag nulla nálunk. Emiatt, mert hogy én értékelem azt, hogy valaki visszatöltődik hétvégén, és utána sokkal magasabb teljesítményt lead akkor, amikor hétfőtől péntekig dolgozik, mert nem fárad el. Vagy ha azt látom, hogy nagyon elfáradt, akkor próbálok akkor elküldöm szabadságra, vagy próbálom a kapacitásokat átrendezni. De mi van akkor, hogyha valaki leült a munkahelyén a főnökével, és nem ilyen hozzáállást kap, és az ő kiégésének az oka a munkahelye? Ilyenkor mit csináljon? Váltson, maradjon, azonnal váltson, vagy nézze meg a munkahelyi, az álláspiacot, és azután gondolkodjon, vagy ilyenkor tényleg drasztikus lépést kell hozni, és azonnal váltani, mert már testi, lelki tünetei nagyon erősek.
Nagyon félek attól, hogy általános tanácsokat osztogassak, mert mindenki igaz, mert általában nem ez mindenki igaz, amit én most mondok, mert más lesz az igaz egy falusi tanítónőre, meg más lesz az igaz mondjuk egy budapesti marketingesre. Tehát, hogy teljesen más élethelyzetekről beszélgetünk, és más lehetőségeink vannak. Amiben szerintem a Gerilla Mentor Klubban rengeteget tud segíteni, azaz, hogy segíthet felkészíteni bennünket arra, hogy ne legyünk kiszolgáltatva egy konkrét munkahelynek. Uh-huh. Tehát én azt javasolnám mindenkinek, hogyha még ez a kiégést is elkezdi magán tapasztalni, és azt látja, hogy a főnöke nem befogadó, meg nem nyitott, akkor próbáljunk azért tenni, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak, és legyen legalább egy B-tervünk, ahova tudnánk lépni, hogyha nagyon rosszá válnak a dolgok, és ne hagyjuk azt, hogy minket teljesen kizsigereljenek. Tehát, hogy legyen egy olyan lehetőségünk, akár abban, hogy legyen egy olyan LinkedIn profilunk, legyen egy olyan képzettségünk, legyen valami az, amihez érteni tudunk, lássuk azt, hogy egyébként hogyan kell munkahelyet váltani, hogyha szükségünk lenne rá, vagy legyen olyan kapcsolódásunk is, hogy akivel már beszéltünk esetleg, hogy át tudnának venni, hogyha nagyon nagy baj lenne, vagy kíváncsiak ránk. Tehát akkor érdemes belemenni egy ilyen nagyon konfrontatív beszélgetésbe, mert olyankor, hogyha azt látom, hogy igazából semmi más lehetőségem nincs, és azt mondom, hogy akkor felmondok, akkor miből leszek, meg akár egy fél évig, hogyha nem találok munkát, vagy amíg kell magam. Esetleg mondjuk, hogy képeznem kell magamat, és arra még költeni is kell, akkor azért azt valahogy ki kell termelni. Tehát ezeket a radikális változásokat én sosem szoktam javasolni. Nagyon ritka az, amikor ezekre van szükség. Sokkal több az ilyen apró lépésenkénti változás, ami nem annyira látványos, ezért az emberek nem is nagyon szeretnek vele foglalkozni, de hosszú távon ez, amit be tud segíteni.
Akkor azonnal ne módosítsunk pályát mindenféle előtervezés nélkül, de azért gondolkozzunk ebben, tervezünk előre. Ez volt a tanácsod. Még egy kérdésem lenne, ami így felmerül a váltás előtt. Én azt láttam, hogy a cégek ilyenkor, hogyha valaki odajön, hogy én akkor fel akarok mondani, akkor ezt fizetésemeléssel próbálják megoldani, hogy majd így visszajön a motivációja a munkavállalónak. Mennyire működik ez a módszer szerinted?
Rövid távon működik, hosszú távon nem. Mert hogy rövid távon, tehát ritka az az eset, amikor valaki azért akar felmondani, mert pusztán a fizetésről nincs megelégedve. Persze vannak ilyenek is, de nagyon sokszor ott van az, hogy milyen a munka terhelése, milyen a bánásmód vele a munkahelyen, milyen a kapcsolatban a kollégákkal, a főnököm megbecsül engem. Tehát ezek nagyon fontos elemek olyankor, hogy éppen mit tapasztalunk meg, hogy milyen fogadtatásunk van a munkahelyen belül. És a főnöknek a legegyszerűbb dolga azt mondani, hogy jó, hát nem változtatunk a szervezeti felépítésen, nem változtatunk a szerepeken, nem veszek le rólad feladatot, nem tanítok be új embert, csak itt van még plusz 10%, akkor örüljél, és akkor mindenki nyugodt legyen. És nagyon sok olyan munkavállaló van, aki azt mondja, hogy végül is, ha megadnák nekünk itt azt a fajta fizetést, amiért én megérném maradnom, akkor maradnék, de nem biztos, hogy jó szájízzel. És ezt nem szeretnénk sem munkáltatóként, sem munkavállalóként. Tehát ugye ez lenne a célszerű, hogy alapvetően egy olyan szervezetben dolgozhassunk, amiben ha nem is minden igényünk kielégül, de többé-kevésbé jól tudjuk érezni magunkat, mert hosszú távon akkor az fog nekünk tudni segíteni. Úgyhogy nem javasolnám a fizetésemelést ilyenkor, hogyha a piaci átlagtól elmaradott a fizetésünk, és nagyon le vagyunk maradva, akkor nyilvánvalóan érdemes a fizetésemelésbe gondolkodni, de a legtöbb esetben általában nem ez lesz az a kulcsa a munkavállalói elégedettségnek vagy lojalitásnak.
Most leginkább arról beszélgettünk, amikor túl sok munka okoz kiégést, de van ennek egy másik verzió is, amikor a munka hiánya okoz kiégést. Igazából mi a szerepe a munkának az életünkben?
Ez egy messzire vezető filozófikus kérdés alapvetően. Lehet, hogy szerepel is, ha nem ezen a könyves polcon, de itt láttam már nálatok a Tim Ferrissnek a 4 órás munkahely című könyvét, amiben a Tim Ferriss arról írt, hogy ő megvalósított egy olyan éles stílust, ahol 4 órát dolgozott hetente, és milyen fantasztikus volt neki az első néhány hétben. De azok után, hogy felszabadult rengeteg idő és nem dolgozott, egy ilyen egzisztenciális üresség fogta el, értelmetlennek érezte az életét, és alapvetően ilyen depressziónak és haszontalannak érezte magát. Úgyhogy ő arra jött rá, hogy végül is a munkának az a szerepe az életünkben, hogy adjon valamiféle értelmet a hétköznapoknak, adjon valamiféle értelmet az időtöltésnek. És az értelmet nem csak az jelentheti, hogy én most megváltom a világot, és fákat ültetek Afrikában, hanem azt is jelentheti, hogy akár a családomnak egy megélhetést biztosítok, vagy az, hogy én egy olyan szakmában vagyok, amiben én tudok folyamatosan tanulni és fejlődni, vagy valahogyan az embereknek tudok segíteni a szakmámon keresztül, még ha nem is tudom én, orvos vagyok, vagy pszichológus, de azon keresztül, hogy például mondjuk gyártok fogaskerekeket, és ezt tudom, hogy mondjuk hosszú távon ennek van egy értelme, mert hogy ezek jó minőségű fogaskerekek, és hogy valami értem, ebben az értelmet meg tudom tapasztalni, és meg tudom látni. Tehát a munkának jó esetben az értelem lenne a legfőbb funkciója, amellett, hogy azért tudom, hogy a munkán kívüli értelem az nem egy helyettesíthető dolog. Tehát nyilvánvalóan az emberi párkapcsolatot, az emberi szeretett kapcsolatokat, a kikapcsolódást, azt a munka nem fogja tudni betölteni, csak rövid távon.
Ha előfordul-e az, hogy valaki túl sokat dolgozik, és igazából egy, ő nem is ismeri fel, de egyfajta tudatalatti mencsvár számára a munka a magánélet elől?
Igen, abszolút. Ez nagyon-nagyon gyakori. Sokfajta megközelítésből tudunk erről beszélni, de a legegyszerűbb szerintem az, hogyha megnézzük a Pennsylvania Egyetemnek a kutatását erről, ahol lemérték, hogy valójában a magánélet az stresszesebb. Tehát több a kortizol azoknak az embereknek a nyálában, akit mondjuk délután 5-kor mértek meg, mint azoknak, akik mondjuk délután 2-kor is a munkahelyükön voltak. Ugye a magánéletben annyi minden van, ahol helyet kell állni, és nagyon sokat tapasztalom, hogy sikeres vállalkozókkal dolgozva, hogy beszélgetünk valakivel, és az az élményük van, hogy a munkában tudom, hogy mit kell tennem a sikerhez. De ahhoz, hogy mondjuk hogyan tudom, hogy a gyereknevelés az jól sikerül, ott egy csecsemő, ami sír, mit kell vele csinálni, mi az, ami egy jó döntés lesz hosszú távon, az sokkal kevésbé egyértelmű, vagy egy párkapcsolatban, vagy mondjuk nagyon sok minden más helyzetben. Tehát összességében a munka az egy jó menekülés lehet, mert egyértelmű az, hogy mi a sikernek a kulcsa, több flow tudok megtapasztalni, több pozitív visszacsatolásom van. És nagyon sokat látom ezt például a családi dinamikákban is, hogy mondjuk valaki azért, mondjuk egy férfi azért dolgozik rengeteget, mert otthon nagyon konfliktusos a kapcsolat. És alapvetően ahelyett, hogy megoldódna ez a konfliktus otthon egymás között, valaki mondjuk elmenekül és a munkában tapasztalja meg magát. Ebben vele tudunk menni, de alapvetően itt is az a hosszú távú kulcs, hogy valószínűleg vannak olyan önismereti, feldolgozatlan kérdések, akár a gyerekkorból, akár a magánéletben, amire jó lenne rátérni, és nem csak a munkával van kapcsolatosak ezek, hanem ezek inkább ilyen pszichológiai belső tényezők, amivel nem kényelmes foglalkozni, és ezért egy ilyen mencsvár. Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy teljesítmény heroin, tehát mint egy drog, ez így elteri a figyelmünket az összes többi más problémáról.
Több száz ügyféllel dolgoztál már így kiégés kapcsán. Ha jól tudom, volt egy olyan ügyfeled, akinek az okozott gondot, hogy nincs emberek között, és hogy ez okozta a kiégést. Neki mi volt a megoldás?
Hát akiről most konkrétan beszélünk, ilyenkor mindig van egy titoktartás, tehát hogy nem szabad, hogy felismerhető legyen az ügyfelem, de az biztos, hogy hát ezt elmondhatom, hogy Covid időszakról beszélgetünk. Ebben az időszakban nagyon magányos volt, akiről beszélünk, és az olyan munkát végzett, ami nyilván home office-ban történt. És alapvetően tök jól el volt azzal, amit csinált a mindennapokban, tehát alapvetően nem azzal volt a fő problémája, hogy ne szeretné, amit csinál, vagy nem lenne eredményes, hanem az volt az érzés, hogy egyre inkább rosszul érzi magát. És megkérdeztem, hogy mennyi időt tölt emberek között, és kiderült, hogy rettenetesen keveset. Tehát egyedül él, egyedül van, egyedül dolgozik, és ez a fajta magányosság jelentette számára az, hogy nem volt ez egy jól működő tényező. A kutatások sorozatosan kihozzák, nekem is volt ilyen több száz fős kutatásom, azt hiszem 500 fős volt a legutóbbi, amikor ezt megmértük, hogy minél erősebbek a társas kapcsolatok, annál kisebb a kiégésnek a valószínűsége. És nála is ez volt a megoldás erre, hogy összefogott egy másik barátjával, aki home office-ban dolgozott, és egymáshoz elkezdtek átjárkálni, és szépen fokozatosan hétről hétre elkezdett megszűnni a kiégése. Tehát önmagában egy ilyen egyszerű dolog, hogy emberek között töltött több időt, olyan emberek között, akit szeretett, ez elkezdte visszafordítani ezt a fajta stresszes folyamatot, ami ott volt vele.
Annyi mindenről beszélgettünk most, hogy mennyi minden okozhat kiégést, akár a túl sok munka, a nemet mondás képessége, határok húzása, vagy a munkahelyi viszonyok, túldolgozás, meg még nem is tudom, hogy mennyi mindent soroltunk fel. Egy dologról nem beszéltünk, az pedig az alvás. Hogyha nem alszunk eleget, az is tud kiégést okozni?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy van ez a tűzoltás, amiről beszéltünk, ami a legfontosabb és az első lépés az egész folyamatnak, hogy ameddig valaki nem alussza ki magát, addig folyamatosan ég a ház gyakorlatilag körülötte. Mert hogyha kialusszuk magunkat, ez nem azt értem, hogy 4 órát alszom, és akkor amúgy kipihentem magam, hanem ami ténylegesen, amit azt szoktak mondani, hogy 6 és 9 óra között, hogyha ezt be tudjuk rendszeresen építeni az életünkbe, úgyhogy végig is alusszuk az éjszakát, és valamennyire talán még pihentető is, az lenne az első lépés, és az első és legfontosabb eleme az egésznek. Le is mérték azt, hogy azok a személyek, akik alapvetően kevesebbet alszanak, vagy nem annyira rendszeresen, azoknak sokkal magasabb a rizikója csak ott minden betegség, szív- és érrendszeri betegségek, Alzheimer-kor, kiégés, nagyon sok minden más is. Úgyhogy ha az emberek oda tudnak figyelni arra, hogy jobban tudjanak aludni, és tipikus ügyfeles tapasztalatom is az, hogy még a kiégésnek 20-30%-át önmagában az meg tudja oldani, és az alvási szokások helyre jönnek, akkor az rengeteget tud nekünk ilyenkor segíteni. Csak ugye az a helyzet, hogy amikor az alvás szóba jön, akkor az emberek úgy vannak, hogy időégetés. Tehát, hogy a gyerekkel foglalkozhatnék, tanulhatnék, a vállalkozással, a házat fel kell újítani, takarítani kéne, egyébként is még a nyelvet is kéne tanulni, tehát annyira sok mindennek kéne foglalkozni, hogy én nem érek rá erre, hát most viszem a gyerekeket suliba, óviba, külön foglalkozásra, rengeteget ülök a kocsiban, mikor aludjak, tehát hogy akkor van a kis időm, vagy reggel korán, vagy késő este, amikor a többiek lefeküdtek. Igen ám, és lehet, hogy rövid távon ez jól hangzik, de hogy hosszú távon ez a szervezet olyan szinten leterheli, hogy sokkal nagyobb a stressznek a valószínűsége, kiégésnek a valószínűsége, és nem luxus az alvás hosszú távon, hanem lényegében az egy olyan dolog, ami lehet, hogy jól esik, és lehet, hogy rövid távon nem látjuk az eredményét, de hosszú távon óriási haszna van. Úgyhogy javaslom mindenkinek az alvást.
Az alvás egy ilyen visszatöltő dolog, hogyha mondjuk hétvégén pihenünk, de még talán ilyen elem, és amiről még nem beszéltünk, az a hobbink. Hogy milyen hobbit válaszunk, és ez tényleg annyira fontos az életben, hogy legyen olyan eleme, ami visszatölt minket, amit mi szeretetből csinálunk.
Igen, és itt megjelenik egy tipikus dilemma, hogy az embereknek, akik mondjuk egész ideig kitöltötte a kötelezettsége minden napét, felszabadul mondjuk 2-3 órája, a legszívesebben a további kötelezettségekkel foglalkozna. De oké, eljutunk oda, hogy oké, ráveszem magam, nem fogok takarítani, nem fogok most tanulni, nem fogok dolgozni, nem fogok most szakmailag tovább fejlődni, hanem most van 3 órám, mit csináljak? Ez a 3 óra ez nagyon szorongató az elején, hogy akkor most mivel töltsem ki ezt az időt ilyenkor, de hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor érdemes egyébként ilyeneket behozni minden napokba. És ilyenkor először nem lesz egyértelmű, hogy nekem mi az, ami tetszene. Most fessek gyöngyöt, vagy menjek epecázni, hát egyik se érdekel őszintén szólva, nekem a munkám a szenvedélyem, vagy a családom a hivatásom, vagy én szeretek igazából takarítani. Nagyon nehéz megtalálni ilyenkor azt, hogy felnőttként mivel tölthetném az időmet, ami érdekel, de hogyha vannak bizonyos határok az életünkben, például megszabtuk magunknak azt, hogy akkor mondjuk szombaton nem dolgozunk, vagy hétvégén nem dolgozunk, akkor előbb-utóbb felmerül az, hogy jó, de mivel töltsem ki ezt az időt. És akkor feljöhetnek olyan ötletek, amik először tökéletlenek, mert lehet, hogy kipróbálunk valamit, amit nem tetszik annyira, elmegyek mondjuk, nem tudom, kézműves foglalkozás, és teljesen fölöslegesnek érzem, egyébként dolgozhattam is volna, de előbb-utóbb meg lesznek azok a dolgok, amik minket fel tudnak tölteni. És nem az a fontos, hogy most akkor én szerintem ez majd milyen jó lesz mindenki másnak, és így kéne élni, hanem az van, hogy le lett mérve, hogy azok az emberek, akik ki tudnak szakadni a mindennapi mókuskerékből, és vannak olyan tevékenységek, amiben el tudnak merülni, és másra figyelnek, mint a mindennapi probléma megoldás, az hosszú távon gyakorlatilag vissza tudja fordítani a kiégésnek a tüneteit, és meg tud óvni bennünket a nagyobb problémáktól is.
Ez nagyon fontos, én is azt gondolom. Beszélnél kérlek arról, hogy hogyan lehet hozzád fordulni, hol keressenek meg téged esetleg, aki éppen ebben szenved, vagy érzi, hogy erre szüksége lenne, mi a te módszered, hogy dolgozol?
Köszönöm a kérdést. Alapvetően, ami szerintem a legegyszerűbb és legfontosabb lenne, az, hogy Gerilla Mentor Klubban a kiégéssel kapcsolatos anyagot ezt érdemes megnézni. Ezen kívül, hogyha valakinek úgy érzi, hogy hasznos lenne, hogy elmérne a témában, akkor ezt a könyvet, a Business Burnout Biblia című könyvet, ezt jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. És ha valaki személyesen velem szeretne dolgozni, akkor erre van coaching lehetőség, illetve pszichológiai tanácsadás lehetőség is. Ez mindig úgy szokott kinézni, hogy valaki hozzám fordul, van egy 30 perces felmérő hívásunk. Ugyanúgy az orvostudományban és a pszichológiában is az, hogy egy ember nem érthet mindenhez. Tehát, hogyha valakinek mondjuk fáj a keze, akkor az lehet, hogy mondjuk eltört, lehet, hogy mondjuk bőrbetegsége van, és a bőrbetegség miatt egy bőrgyógyászhoz kell küldeni valakit, egy kéztörésed, meg egy sebészhez például. És hogy a pszichológia ugyanez van. És ezért van ez a felmérő hívás az elején, hogy megnézzük azt, hogy én valószínűleg tudok-e segíteni, és hogyha igen, akkor van lehetőség arra, hogy mi egyénileg dolgozzunk együtt egymással. De van, hogyha valakinek csak információra van szükség, akkor ajánlom ezt a felületet is, van egy podcastünk, a Vállalkozási Pszichológia nevű podcast, ahol van vagy 70 órányi ingyenesen elérhető pszichológiai anyag, amiben az ember picit tudja magát vizsgálgatni.
Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, Bence, én nagyon örülök, hogy elvállaltad, szerintem nagyon-nagyon hasznos lesz mindenkinek, akár aki benne van ebben a szituációban, hogy induljon el, akár annak, aki meg akarja ezt előzni egy kicsit, vagy ha érzi ezeket a felkiáltó jeleket, akkor mit tegyen, vagy mire figyeljen jobban oda. Van még esetleg bármilyen üzenet eszencia, amit szívesen átadnál, amit úgy gondolsz, hogy fontos, hogy akik ebben a szituációban vannak, azok mindenképpen figyeljenek erre.
Abszolút, azt gondolom, hogy először is egy tünetcsökkentéssel foglalkozzunk, és hogyha már a tünetek azok csökkentek annyira, hogy tudjunk a hosszú távú problémamegoldással foglalkozni, és megvoltak a fájdalomcsillapítók, akkor foglalkozunk a hosszú távval is, és kezdjünk el az önismerettel foglalkozni a mélységében. Hogy a gyerekkorunk hogyan hatott ránk, ha most megnézzük a Limpár Imrének az anyagait a gerillamentoklubban, téték, transzgenerációs téglák, akár a sima terápiát, tehát picit elmérni, hogy ezek a belső igények hogyan formáltak bennünket, és hogy felnőttként ezzel mit tudunk kezdeni. Tehát érdemes a gyerekkorunkkal is foglalkozni, hogy már jól vagyunk, az hosszú távon nagyon nagy segítség, rövid távon pedig akkor a felsorolt szokások, illetve a könyvben elérhető dolgokat ajánlom szívesen.
Szuper! Még egyszer nagyon köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy ti is itt voltatok, és végighallgattatok ma minket, és követitek a Gerilla Karrier Podcast adásait. Sziasztok!
Sziasztok!